A bölcs Salamon mondja, a ház és a vagyon apai örökség, de az Úrtól van az okos feleség. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, mi Atyától, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
Drágos gyerek Isten tiszteletünk kezdetén a 294-es dicséretünket keressük. Annak a legelső versét énekeljük fennállva. Így kezdődik a 294-es dicséretünk első verse. Jézus igazságon, esekelve vállom áldó szavazat.
Dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, amint volt kezdetben, úgy legyen most és örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, az élő Istennek igéjét, amelyet olvasok előttetek a mai vasárnapon, Mózes első könyvének a 48. fejezetéből az első 21 verset. Tehát Mózes első könyve, annak a 48-as fejezete, az első 21 verset olvasom. A hit hőseiről, majd a zsidókhoz írt levél 11. részéből három igeverset fogunk olvasni. Az ősatyák áldásait, Izsák, Jákob és Józsefről egy-egy mondatot fogunk hallani, Jákobnak az áldását. Nézzük most meg, ezt a történetet olvasom fel részletesen, hogy Jákob megáldja Efraimot és Manassét, József két fiát. Történt ezek után, hogy megmondták Józsefnek, apád beteg. Ekkor odavitte két fiát, Manassét és Efraimot. Jákobnak jelentették, nézd, József, a fiad jön hozzád. Izrael összeszedte erejét, és felült az ágyon. Ezt mondta Jákob Józsefnek. A mindenható Isten megjelent nekem Lúzban, Kánaán földjén. Megáldott engem, és ezt mondta nekem, megszaporítalak és megsokasítalak, népek gyülekezetévé teszlek, és a te utódaidnak adom ezt a földet örökségül. Ezért legyen az enyém a két fiad, akik Egyiptom országában születtek, mielőtt hozzád jöttem Egyiptomba. Efraim és Manassé épp úgy az enyém lesz, mint Rúben és Simeon. Viszont azok a gyermekeid, akiket utánuk nemzettél, a tieid lesznek, és bátyjuk nevét fogják viselni örökségükben. Mert amikor Paddanból eljöttem, fájdalmamra meghalt Ráhel útközben. Kánaán földjén, amikor már csak rövid út választott el Efrátától, ott temettem el az Efrátába, azaz Betlehembe vezető úton. Amikor Izrael meglátta József fiait, ezt mondta, kik ezek? József ezt felelte apjának, az én fiaim, akiket itt adott nekem az Isten. Jákob így szólt, hozd ide őket hozzám, hadd áldjam meg őket. Izrael szemei az öregsége miatt homályosak voltak, és már nem látott jól. Közel vitte azért őket Jákobhoz, ő pedig megcsókolta és megölelte őket. Izrael ezt mondta Józsefnek, nem gondoltam, hogy még meglátom arcodat, és most Isten még a gyermekeidet is megláttatta velem. Akkor József elhúzta őket apja térdétől, és arccal a földre borult. Azután fogta József mindkettőjüket, és odavitte jobb kezével Efraimot Izrael baljára, bal kezével pedig Manassét Izrael jobbjára. Izrael kinyújtotta a jobb kezét, és Efraim fejére tette, pedig ő volt a kisebbik. A bal kezét pedig Manassé fejére tette, keresztbe téve a kezét, pedig Manassé volt az elsőszülött. Azután így áldotta meg Józsefet. Az Isten, aki előtt jártak az őseim, Ábrahám és Izsák, az Isten, aki pásztorom, mióta csak vagyok, mind a mai napig, az angyal, aki megváltóm minden bajban, áldja meg a fiúkat. Nevemről nevezzék őket, meg őseimnek, Ábrahámnak és Izsáknak a nevéről. Szaporodjanak el, legyen sok utódjuk ezen a földön. Amikor József látta, hogy apja Efraim fejére tette a jobb kezét, rosszallotta ezt, megfogta apja kezét, hogy Efraim fejéről Manassé fejére tegye át. József ezt mondta apjának, nem úgy, apám, mert ez az elsőszülött, az ő fejére tedd a jobb kezedet. Apja azonban elutasította, és azt mondta, tudom, fiam, tudom, ő is néppé lesz, ő is nagy lesz, de a kisebb testvér nagyobb lesz nála, és utódaiból népek tömege lesz. És így áldotta meg őket azon a napon, a ti nevetekkel mondanak majd áldást Izraelben, tegyen Isten olyanná, mint Efraimot és Manassét. De Efraimot megint Manassé elé tette. Azután ezt mondta Izrael Józsefnek, én már meghalok, de Isten veletek lesz, és visszavisz benneteket atyáitok földjére. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, az ő igéjének olvasását és hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva gyertek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, olyan lélekben markoló az az ének, amit énekeltünk az imént. Ha belegondolunk minden sorába, valóban ami lelkünket is megszólítja. Ebben a földi világban nagyon sok fájdalom ér minket. Sokszor viharban van a lelkünk, úgy, ahogy az ének mondta. Érnek bántások, üldözések, támadások, fájdalmak és szomorúságok, de olyan jó a hívő embernek, hogy van egy oázisa a lelkének. Te az Úr, Te vagy nekünk egyetlen vigasságunk, menedékünk, reménységünk, erős kőszálunk, kővárunk, ahogy a Zsoltárokban olvassuk, és oda menekülhetünk akkor is, ha lelkünk viharba van, akkor is, hogyha mélységekbe járatsz, ha próbákat adsz a mi életünkbe, ahogy az ősatyákéiba is adtál, Te vagy a mi menedékünk, segítségünk. Dicsérünk és magasztalunk ezért, hogy önmagadat kínálod nekünk, és önmagadat adtad oda mindenkor a téged keresőknek, hogy benne találjanak a hívők békességet, kegyelmet, menedéket, reménységet, erőt és vigasztalást életük minden körülménye között. Köszönjük, hogy így adod magadat a mai napon is, és életünk minden napján mi nekünk. Köszönjük végtelen szeretetedet, áldozatodat, amellyel bennünket szerettél, amellyel Jézusban megmutattad, hogy a te szereteted meddig képes elmenni. Elmentél a legvégső pontig, érettünk, hiszen a kárhozatból ragadtál ki, hatalmas áldozatot hozva. Jézus Krisztus életébe kerültünk, az ő engesztelő áldozatába. Megmeneküljünk az örök haláltól, a pokoltól, bűneink ítéletéből, és lehessünk az Isten házában, gyermekek, a mennyei Atya csodálatos országában. Urunk, köszönjük neked az evangéliumot, az örömhírt, amellyel odaléptél és odalépsz mindenkoron az ember mellé, a mai vasárnapon mellénk is. Urunk, tedd a mai Isten tiszteletünket örömünnepé. Hadd járjon át bennünket az ige hirdetésből a te szavad. Hadd járjon át mindaz a sok gondolat, tanítás, ami tőled jön, bennünket keres, és a szívünkig akar elhatolni, megérinteni, bennünket megmenteni, átformálni. Élj utol minket! Könyörgök, Uram, azokért, akik menekülnek előled, akik még nem akarják szívüket kinyitni te előtted. Könyörgök azokért, akik esetleg ma a templomba jöttek, de a szívüket még zárva tartják. Könyörülj rajtuk, hogy a te szereteted legyőzze őket, hogy megmeneküljenek, Urunk. Könyörülj azokon, Urunk, akiket már megmentettél, de az életük mélységbe, próbákba van, akiknek a szíve fájdalommal, szomorúsággal van tele. Kérünk így a betegekért, árvákért, özvegyekért, szomorkodókért. Könyörülj a reményteleneken, könyörülj az erőtleneken. Légy nékünk valóban szabadítóul, életünk minden nyomorúságában. Küld a te igédet, küld a te szent lelkedet. Jöjj közénk, áld meg minket, Istenünk. Amen. Ének szóval készülődjünk, testvérek, az ige hirdetésének a hallgatásához. A 372-es énekünk harmadik versét énekeljük. 372-es dicséretünknek a harmadik versét énekeljük, készülve az ige hallgatásra. Te vagy a mi lelkünknek édes vendége, a mi szomorú szívünknek igaz öröme. Bizonságtételem alapigéje a hit hőseiről való fejezetben, a zsidókhoz írt levél 11. részében található. Három verset fogunk ma tanulmányozni, tehát zsidókhoz írt levél 11. fejezetéből a 20., 21. és 22. verseket olvasom. Hallgassuk figyelmesen, tehát zsidók 11, 20-tól 22-es versekig. Hitáltal áldotta meg Izsák is, az eljövendő dolgokra nézve Jákobot és Ézsaut. Hitáltal áldotta meg Jákob, amikor haldoklott, József mindegyik fiát, és botja végére hajolva imádkozott. Hitáltal gondolt József élete végén Izrael fiainak kivonulására, és rendelkezett teteme felől. Eddig az életige. Kedves testvérek, az ősatyák életében most elénk kerül egy nagyon-nagyon fontos szó. Örökség. Örökség. Higgyétek el, ez lelkileg, Egy borzasztóan fontos szó, végtelenül fontos szó. Az ősatyák hite megnyilvánult ezen a területen is. Mit hagytak az ő utódjaikra? Örökségül. Az örökség tekintetében, a jövőre tekintés tekintetében is hatalmas csodát hagytak maguk után, amely meghatározóvá vált a következő nemzedékek számára is. Higgyétek el, hogy a mi életünkben sem mindegy, hogy mit hagyunk a mi gyermekeinkre, unokáinkra. Mi az az örökség, amit magunk mögött hagyunk? Meghatározóvá válik az, ahogyan mi éltünk, és amit lelki örökségként magunk után hagyunk, meg fogja határozni a mi gyermekeink hozzáállását, életét, jövendőjét, néha még azt is, hogy hol töltik az örökkévalóságot. Így tehát egyáltalán nem mindegy, hogy mit hagyunk örökül. Hagyhatunk örökül magunk után áldást, de hagyhatunk örökül magunk után átkot is. Három mondatot olvastam ma a sorozatunkból, szépen folytatjuk tovább a Zsidókhoz írt levél 11. részét. Három ősatya, három aprócska élete része, mindegyik az örökséggel kapcsolatos. Volt egy mondat ugye Izsákról, aki hitáltal áldotta meg az ő gyermekeit, Jákobot és Ézsaut. Volt egy mondatocska Jákobról, aki Józsefnek, a sokáig elveszettnek itt fiának, két fiát áldotta meg, és hitben áldotta meg, mindjárt szó lesz róla részletesen, aztán Józsefnek a végrendelete, amely arról rendelkezett, hogy az ő csontjait, ha majd Izrael fiai hazatérnek, ugye az atyák földjére, az ígéret földjére, vigyék magukkal Izrael fiai, 430 évig voltak a zsidók Egyiptomba, József meghal 110 éves korában, míg több száz év telik el, aztán amikor majd fél ezer évvel később elindulnak haza Mózes vezetésével, viszik József csontjait haza, mert ez volt az ősatya végrendelete. De nézzük az ősatyákat, és nézzük meg ezt a három történetet, utána majd a tanítást. Az első történet, ugye Izsák megáldja Jákobot. Emlékszünk, nagyon sok hittanosban csak az marad meg, hogy az egyik gyermek Jákob csalással szerzi meg ugye az első szülöttnek járó áldást. Emlékeztek arra, hogy Ézsau az első szülött az ikrekből, Jákob jön ki másodjára édesanyja méhéből, de Isten Jákobot választja ki, hogy vigye tovább az örökséget, vigye tovább az ígéreteket. Ézsauról úgy nyilatkozik a Biblia, hogy egy nagyon-nagyon közönséges lelkületű ember, közönyös. Ez az, ami veszélyesebb még a kemény szívnél is, amikor valaki teljesen közönyös Isten szeretetére, evangéliumára. Isten Ézsaut nem használja, mellőzi, Jákob van kiválasztva. Amikor eljön ugye az áldásnak az ideje, szól az öreg Izsák, szemei már meghomályosultak, már nem lát jól, szól az elsőszülöttnek, Ézsaunak, hogy hát menj fiam, lőj nekem vadat, készítsd el finoman, ahogy apát szereti, hozd be nekem, és megáldalak az elsőszülöttnek járó áldással. Hát meghallja ezt Jákob, és ugye eljátsza a bátyját, magára veszi a bátya ruháját, beviszi az anyja által elkészített olyan Ézsausra elkészített pecsenyét, és így megszerzi csalással az elsőszülöttnek járó áldást. Ézsaunak már nem jut ebből az első szülöttségi áldásból, noha ő azt ugye eladta jogilag már korábban Jákobnak. Ami a lényeg, amire nem szoktunk figyelni, és nézzétek meg, hogy a Zsidókhoz írt levél szerzője a lényegre irányítja a figyelmünket. Nem Jákob csalásáról van szó. Nem arról kell beszélni, hogy hú, ez a Jákob milyen ravasz volt. Ez a történet most Izsák áldásáról szól. Izsák hitben adott áldást. De nagy kérdés az, hogy mit is hagyott örökül Jákobra? Hiszen Kánaán földjén az ő családja jövevény volt, idegen volt. Képzeljétek el, hogy nem volt egyebe Ábrahámnak, mint egy sírhely. Amikor Sára meghal, Nem tudja hova eltemetni, és a hettita Efrontól megvesz egy szántóföldet, amelynek a végén ott van a Makpélai barlang, hogy eltemethesse Sárát. Ez lesz Ábrahám családjának a temetkezési helye, tehát tulajdonképpen Izsáknak az ígéret földjén, amit nekik ígért ugyan Isten, nincsen egy talpalatnyi hely sem, ami a sajátja lenne, csak egy sírhelye. Egy családi sírhelye. És ha elolvasuk Izsák áldásait, csodálatos ez az ősatya, hitben, csak hitből lehet cselekedni, hitben kiosztja ezt a földet, ami nem is még az övé, az utódaira, és a birtokba helyezést, mint jogot átadja az ő utódjainak. Csodálatos dolog ez. Nem volt neki semmije, csak egy sírhelye, és egy országot hagy örökségül, csak Isten ígéretére támaszkodva. Tudjátok, ez hitből való cselekedet volt. Kálvin azt írja Izsákról ennél az örök hagyásnál, hogy ahol nincs semmi egyéb, csak a puszta szó. És nincs ott a valóság, a kézzelfogható valóság, csak a puszta szó Istennek a szava, ott mindenképpen a hitnek kell munkálkodnia. Hát ilyen volt Izsák hite is, övé csak a puszta szó volt, amit Isten mondott neki, hogy ez a föld a tej, és a te utódodnak a földje lesz, és hitben tovább adta azt örökségül. A második történet, ezt olvastuk fel az 1 Mózes 48-ból nagyon részletesen, amikor Jákob Egyiptomba költözik, ugye ott megöregszik, aztán meghal Jákob, de mielőtt meghal, magához hivatja Józsefet, aki Egyiptom felügyelője, a fáraó után a második ember, és az első két fiát Józsefnek megáldja. Olvastuk a történetet, ugye Manassé születik elsőszülöttként, utána Efraim, és hogy megáldja József a vele szembe levő Jákobhoz, ugye nagyon bölcsen, bal kezével Jákob jobbjára hozza az első szülöttet, jobb kezével a második szülöttet, Jákobnak az apjának a baljára. Mit csinál az öreg próféta? Megcseréli a kezét, a jobb kezét teszi a kisebbikre, a bal kezét az első szülöttre, és így keresztbetett kézzel áldja meg őket. József le is akarja szedni az apja kezét, hogy ez így nem jó, apám, nem így kell, a másik az első szülött, cserél ki a kezedet. És az idős édesapa, itt már látszik, hogy Jákob egy csodálatos próféta. De tudom, fiam, tudom, de látom a jövendőjüket. A kisebbikből nagyobb nép lesz. A kisebbik áldottabb lesz. És a kisebbik kapja a nagyobb áldást. Megáldja őket hitből való cselekedetként, mert Isten szent lelke által látja a jövendőt. Drága dolog ez, hogy ha egy édesapa az Istentől világosságot nyerve tudja megáldani a gyermekeit. Látik még itt, hogy Jákobnak a hite tudatosan cselekszik. Vannak hívő emberek, akiknek nem ilyen tudatos a hitük. Vannak hívő emberek, akiket sokszor az érzelmeik vezetnek, mindenféle zsákutcába képesek beszaladni, aztán utána onnan vissza kell jönni, mert mégse arra kell menni, rájönnek. Jákob egy érett hívő ember. Egészen tudatosan cselekszik annak a világosságnak a fényében, amit ő Istentől kapott. Hát ez a lelki nagykorúság, idáig kellene eljutni. Efézusi levél 4. részében olvassuk, hogy míg eljutunk az Isten fiúságban, a nagykorúságra, hát na odáig kellene eljutni, ahol Jákob is van. És a harmadik apró történet, amiről a zsidók 11 megemlékezik, az Józsefnek a végrendelete. József úgy rendelkezik, amikor meghal 110 évesen, hogy az én csontjaim ne legyenek örökre Egyiptom földjén eltemetve. Ha majd megemlékezik Isten az atyáknak adott ígéretről, ha hazavisz benneteket az ígéret földjére, fogjátok az én csontjaimat, és vigyétek el az atyák földjére. Ez az ő végrendelete, ez az ő jövőlátása, és ezen a végrendeletben sokkal többet hagyám hátra, mint mi látnánk. Ráhagyja az unokáira az Isten ígéretére való nézést. Ráhagyja az ő utódaira azt a hitet, ami csak az Úr szavát nézi. Nem a jelen körülményeit. Nem akadott len, hogy nekünk azért milyen jó dolgunk van Egyiptomban. Nem maradott le, hogy hát én legmagasabb rangra vittem itt Egyiptomban, amit valaha ember elérhet. A fáraó után az első ember, ennél magasabbra már csak ugye a fáraó juthat. Nem. De az atyák földjére vágyik. Oda, amit Isten ígért nekik. És nézzük most az ősatyák örökségét, mint a hit örökségét, mennyi minden tanít nekünk ez a három kicsi mondat a zsidó 15-ből. Az első, amit mondanék nektek, hogy három kategóriába lehet sorolni az örökségeket. Tehát háromféle örökséget hagyunk hátra. Az egyik az a materiális, fizikai örökség, a vagyon, anyagi dolgok, ház, autó, ingó és ingatlan dolgok. Ezek a dolgok, vagy készpénz, bankbetét, ez az, amit elsőként talán mindenkinek ez szokott eszébe jutni az örökség szóról. Sajnos elsőként ez jut sokaknak eszébe, pedig nem ez a legmeghatározóbb. A második kategória, és tényleg a bűn örökségünk. Ezt tudják a legkevesebben, hogy magam mögött hagyok a gyermekeimre és az unokákra, dédunokákra egy másfajta örökséget. Mindaz, amit mi elkövettünk, mindazok a bűnök, amiket valaha megkötözöttségeként elkövettünk, amikbe benne voltunk, azoknak a hajlamát mi tovább örökítjük a gyermekeinkre. Nézzétek meg, ez valóban így van, egy alkoholistának az utódai között előbb-utóbb ki tud jönni, hogy ott is megjelenik az alkohol, mint megkötözöttség. Egy parázna életű embernek az utódai is nagyon gyakran paráznává válnak, és ugyanúgy követik a szülők által elkövetett hibát, és viszik tovább a bűnt, mert ezt kapták bűnörökségül. Egy káromkodó ember a káromlás mögötti démonjait hagyja az utódaira. A káromlások mögött is démonok állnak a Biblia tanítása szerint, amelyek ott belül megkötözve bennünket indítanak mindig a káromkodásra. Nem ritka, hogy egy káromkodó embernek az utódai is ugyanolyan mocskos szájú emberek örökségül kaptak. Tehát van egyfajta átok is, amit magunk mögött hagyunk, a legkevesebben erre szoktak gondolni az örökség szónál. Testvérek, a bűnörökségünk meghatározó, mivé, kivé lesznek a gyermekeink. Aztán a harmadik típusú örökség, ilyen csak a hívő ember hagy maga mögött, egyfajta lelki örökség ez is, de ez nem átok, ez már áldás. A hívő embernek létezik áldás is, amit örökül hagy az utódaira. Bibliás élete. Az a hívő élet, ahogyan ő élt, békességben Istennel. Ahogy ő megbocsátott, szeretett. A hívő ember a gyermekeire örökségül hagyja ezt is. Ez egy csodálatos örökség. Nem mindenkinek vannak hívő szülei, és nem mindenki kap örökségül ilyen drága lelki áldást, hogy tanulja lehetett édesapja vagy édesanyja bibliás életének, hogy láthatta, hogy hogyan dolgozza fel a hívő édesapa vagy édesanyja a gyászt, a veszteséget, esetleg az anyagi ínséget, szűkösséget, bántást és üldözést, meghatározóvá tud lenni ez is, fantasztikus áldásként, amit hívő emberként magunk mögött hagyunk. A hívő ember az életvitele mellett a lelki értékrendjét is hátrahagyja az utódokra. Nézzétek meg, hogyha egy anyagias szülőnek így nőtt fel a gyermeke, hogy azt látta, hallotta a szülőt, hogy a pénz a legfontosabb, fiam, dolgozzál, mert a pénz kell, meg a pénz, a gyermek is anyagias lesz, és ez lesz neki a minden. Hogy pénz kell. De hogyha azt látja végig, hogy esetleg a szegény, de hívő szülője azt mondja, hogy kisam, nem ez a legfontosabb, nem baj, ha kevés pénzünk van. de az Isten szeme előtt kedves legyen az életünk. Ezért mi azt a keveset is megáldjuk, hálaadással, megköszönjük Istennek, megtanulja az asztali áldást, megtanul az Istennel közösségben létezni a gyermek, meglátja, hogy a szüleinek sokkal fontosabb volt egy szeretet kifejezés, egy ölelés, mint azt esetleg, hogy születésnapra elővegyen egy ropogós bankjegyet, és azt mondja, na fiam, itt a szülőnépi ajándékod, egészen más örökséget fog továbbvinni ez a gyermek. Lelki áldást is tudunk magunk mögött adni. Háromféle örökség van tehát. Apró kérdés, de nagyon fontos, te a háromból mennyit hagysz magad után? Van, aki csak kettőt hagy maga után, az anyagi javakat, meg a bűnörökségét. Mert nem élt hívő életet, és a harmadik kategória az kiesett. Mulasztásként kitörlődött, semmilyen áldás nem hagyott maga mögött. A második pont Izsáknak a hite. Nézzétek meg a hitben adott örökséget. Mondtam az előbb, hogy Calvin csodálatosan megfogalmazza azt, hogy a jövendőt megáldani Izsák részéről egy hitbeli cselekedet volt, mert nem volt neki más, csak a puszta szó. Nem volt ott a valóság, és ahol csak a puszta szó van, ott feltétlenül a hitnek kell megmutatkoznia. Izsáknak az áldás egy örökbe adása volt annak, amit Istentől még ő sem kapott meg, csak megígértetett neki. Fantasztikus dolog hitben olyant adományozni, egészen bizonyosan, amit az ember szíve tud, hogy az utódaimnak oda fogja adni az Isten. Birtokba helyezi az Isten által kapott ígéret földjét. Nincs neki egyebe csak a sírhelye, és mégis gazdagabb örökséget hagy hátra, mint az, aki országokat valójában tudna adni az utódjainak, hiszen megtanulják belőle a zsidók, hogy a legcsodálatosabb dolog a hit. Megtanulják Izsáknak az utódai, hogyha valamire valaki büszke lehet, jó értelembe véve. Ugye az Új Szövetség is mondja, hogy aki dicsekedik, avval dicsekedjék, hogy ismer engem, így szól az Úr. Hát ha valaki valamivel dicsekedik, akkor nem lehet más a dicsekvés tárgya, mint az a hit, amely összeköt bennünket Istenhez. Jól értsétek ezt a dicsekvést, nem a világi értelemben, nem elbizakodott nagy képűségből, hanem inkább az öröm, hitvalló kifejezése, hogy mi Istentől hitet kaptunk örökségül. A második történet ugye Jákobnak az áldása volt, egészen különös ez az áldás, hogy ott az idős Jákob keresztbetett kézzel megáldja először ugye Efraimot és Manassét, megcseréli a kornak a jogi szokását, az első szülöttet hátrább teszi, és a második szülött kapja a nagyobbik áldást. Hát így történt már ez az ő életében is, Ézsau került hátrébb, őt pedig az Isten a Jákobot ugye kiválasztotta, hogy vigye tovább mindazt, amit Isten ígért ő nekik. A teljesség kedvéért hadd jegyezzem meg, hogy a magyar biblia fordítások nem követik pontosan az eredeti szöveget. Az 1 Mózes 48-ban azon, hogy az ágya fejére hajolva imádkozott, itt a zsidók 11-ben pedig botja végére hajolva imádkozott. Ugye volt régen így hívták, hogy az ágyának a feje, ugye az ágya végén ott volt egy ilyen faragott fa, és kifejezi ez a kicsinke mondat Jákobnak a fizikai gyengeségét. Amikor ő imádkozott, nem tudott már lehajolni, csak támasztékkal. Ő így imádkozott, hogy az ágya fejére támaszkodott, odaborult le, mert már nem volt annyi ereje, hogy támaszték nélkül ő fölkeljen és leboruljon. Különös, hogy a Szentíró kiválasztja az ősatya hitének a kiábrázolását egy ilyen testi gyengeséget körbe ölelő képpel. Belegondoltatok már ebbe, hogy mit jelent ez a kicsinke mondat? Az ősatya testileg nagyon gyenge. arra sincs ereje, hogy úgy ugrándozzon, fölle üljön akár, mint egy fiatal ember. Testileg ugyan szegény, de lelkileg nagyon erős. Hiába gyenge a teste, az ő lelke, az Úrba vetett hite csodálatosan erős. Legyőzhetetlenül erős. Amikor majd a gyermekeink bennünket látnak, megöregedve, esetleg a haldoklók ágyán mi leszünk. Higgyétek el, hogy nem az fog bennük megmaradni, hogy nem tudtuk fölemelni a vizes poharat, és neki kellett megitatnia bennünket, hanem a erős hitet látnak benned, amely a gyenge testben is hatalmasan él. Ez fog bennük megmaradni. Hogy az én édesapámnak, az én édesanyámnak olyan hite volt, hogy a haldoklók ágyánál ragyogott a szeme az Isten békességétől. Olyan békessége volt, amikor hazatért Istenhez, úgy akarok én is meghalni, ez lesz majd bennük. De vajon látják-e majd a te hitedet? Lesz-e mit látni? Van-e mit látni már most? Van-e mit örökségül hagynod, ha netán ma kellene hazamenned? És még egy kicsi mondatot, vagy gondolatot fölírtam én ehhez a vázlatponthoz. Szülőket szeretném megkérdezni, azokat, akiknek van gyermekük. Megszoktátok-e áldani a gyermekeiteket? Amikor készültem, olyan erősen belém jött ez a gondolat, és visszagondoltam az én gyermekkoromra. Nekem van egy csodálatos hívő édesapám, aki egész kicsi kortól fogva minden este olvasott egy fejezetet a Bibliából, együtt imádkoztunk minden nap, nem maradt el így nap. És a visszagondolók nagyon sokszor rátette a kezét az én fejemre, és megáldott. Kicsi gyermekként ezt még nem nagyon értettem. Amikor nagyobb lettem, kezdtem jobban megérteni. Amikor olvasom a Bibliát, ezt látom, hogy ez lenne a természetes minden hívő családban. Édesanyák, édesapák, szoktátok megáldani a gyermekeiteket? Vagy úgy kellene kérdeznem, hogy egyáltalán már megáldottátok egyszer is a gyermeketeket? És egy picit megfordítom ezt a kérdést. Tudjátok, mi hányszor megátkozunk valakit? Hányszor mondunk átkot valakire méregből, akire éppen haragszunk, lehet, hogy éppen a saját gyermekünkre? Belerugsz valamiben a lakásba, megfájdul a lábujjal, és azt mondod, hogy a fene vigye el azt, aki itt hagyta elő ezt a valamit, amiben elestem, vagy belerugtam. Átkot mondunk. Az ősatyák áldást hagytak. Mi meg néha átkot mondunk. Az ősatyák áldottak, mi meg átkozunk, és átkozódunk. Kedves édesapák, édesanyák, mondjatok áldást. Menjetek oda esténként a gyermeketek ágyához. És amikor imádkoztok velük, értük, néha áldjátok meg őket. Hogy az élő Isten tegyen áldottá fiam vagy leányom. Adja meg neked az élő hit ajándékát. Az, hogy az Isten örökségében részesülj. Egyszerűen hitből, hitbe adj áldást a gyermekeidnek. Aztán itt van József. József, akinek a végrendelete, mint a hite kiábrázolója, elénk adatik a zsidók 11-ben, a hithősök felsorolásában. Itt van ez a József, aki nagyon nagy mélységet megjárt. 17 évesen adják elő rabszolgának a saját testvéreit. Hordozza ugyan Isten áldását, de mindig jön az ördög, és valami rossz történik vele. Ártatlanul bevádolják, börtönbe kerül, ott van 30 éves koráig a börtönben. Akkor hozzatja ki a fáraó, mert megfejti a fáraó álmait, És egyből a börtöntöltelékből, ugye igaztalanul volt ő bezárva, a fáraó utáni első ember lesz. A fáraó azt mondja az egyiptomiaknak, hogy mindent megcsináljatok, amit Mózes mond. Csak a trón tesz engem nagyobbá nála. Mint ha azt mondaná, hogy ő a főnök. Ő az én jobbom. Korlátlan ura lesz József Egyiptomnak. Ő menti meg az éhínségtől nem csak Egyiptomot, hanem a környező országokat, köztük az ősatyát, családját, azt a 70 főt, akit majd magához hozott Egyiptomba. Így kerül ugye Jákob Egyiptomba, és az ő családjai. És amikor József megöregszik, közeledik élete vége, akkor elmondja az ő végrendeletét. Az én csontjaimat, ha majd hazavitt titeket Isten Egyiptomból az ígéret földjére, az ősatyák földjére, vigyétek magatokkal. Belegondoltam abba, hogy József ugyan a sok nyomorúsága ellenére egy fantasztikus rangot, pozíciót, gazdagságot mondhatott a magáénak. Talán az ember azt gondolná, hogy hát olyan jó dolga lett, hogy ő jól érzi magát Egyiptomba. És nézzétek ezt a hitet, őt nem köti ez a világ. Józsefet nem kötötte meg a rang, a pozíció, nem kötötte meg a hatalmas gazdagság, hiszen egy ország javai felett rendelkezett. A siker és a karrier nem tette megittasodottá. Hova húzott a szíve? Hova volt honvágya? Az ígéret földjére. Arra a földre, amelyet Isten nekik ígért, ő nem volt ott a Egyiptomban. Aztán gondoljatok bele abba is, hogy nem magának kér jót, hiszen ő abból már nem fog semmit profitálni, érezni az ígéret földjének csodálatos levegőjét, földjét, hiszen ő meghal Egyiptomban. A csontjait vigyék magukkal. Miért jó ez Jákobnak? Nem mindegy, hogy a hamvai hol vannak eltemetve. Testvérek, itt van a hit öröksége. Azé a hité, amely az Isten szavára épít. Azé a hité, amely azt vallja, hogy az a föld, amilyen. Azt a földet adta Isten nekünk, és ígérte nekünk, ne itt legyenek a hamvaim, hanem amit az ősatyáknak az Isten ígér. És itt egy kicsit megállunk. Nagyon sok hívő ember van, akit köt a földi vagyon, köt a rang, a pozíció, a siker, a karrier elsodorja Istentől. A babiloni fogság végén, amikor a zsidókat hazaengedett Círus király, kétféle zsidó volt. Az egyik hazament az ígéret földjére, a babiloni fogságból. Vállalta hatalmas utat, hogy a rablók kifosztják, megint újat kell kezdeni, ott kell hagyni a Babilonba felépített házainkat, és egy kifosztott országba hazamenni, ott újra elkezdeni építkezni, nulláról mindent, de hazament. És volt a második fajta zsidó, aki asszimilálódott, akinek Asszíria az új otthon volt, nem ment haza. Nem ment haza. Kötötte a vagyon. Hát most építettem egy házat, most végre itt a fogság földjén van állásom, letelepettem, vittem valamire, és megint kezdjem újra. Maradok itt. Sok zsidó nem tért vissza soha Babilonból. Testvérek, akiknek a szíve a világhoz ragaszkodik, azt asszimilálja a világ. Még egyszer elmondom, ez egy fontos mondat. Akinek a szíve a világhoz ragaszkodik, azt asszimilálja a világ. Azt a hívőt is, akinek a szíve ennek a világnak mulandó javaihoz ragaszkodik, kötődik, azt asszimilálja a világ. Elsodorja Istentől, megköti, leköti a mulandóhoz, szépen elvágja az ördög azokat a köteleket, amelyek a menny felé kötődik a hívő életét. Mi tehát a lelki örökség? Foglaljuk össze, hogy mi az a lelki örökség, amit örökül kellene hagynunk nekünk. Testvérek, Mindenképpen a Biblia és az ige szeretete az első, amit örökül kellene hagynod a gyermekeidnek. Egyszer az angol trónörökös a régi világba kikocsikázott, és keresztül hajtatott egy falun, szólt a kocsisnak, hogy itt álljon meg. Megállt a kocsis, tetszőlegesen bement egy parasztházba a trónörökös, elbeszélgetett a helyi paraszt emberrel és családjával, és észrevette, hogy ott van a polcon egy hatalmas Biblia. Fölállt, maguknak van Bibliájuk, igen. És olvassák, igen, felség, minden nap olvassuk. Levette a hatalmas Bibliát a trónörökös, nézegette, és akkor nem figyelt oda a paraszt ember, elrejtett benne egy aranypénzt a lapok között, visszatette a poltra, és úgy köszönt el, hogy olvassák csak továbbra is a Bibliát, nagy kincset fognak benne találni. Jó egy évvel később megint kikocsikázott abba az irányba a trónörökös, szólt a kocsisnak, hopp, ennél a háznál álljon meg. Megint megállt, leszállt, bement az emberhez, megint elbeszélgetett, kérdezte tőle, hogy olvassák még mindig naponta a Bibliát? Ó, felség, olvassuk, nagyon hűségesen. Levette a trónörökös a Bibliát, kinyitotta, ugyanazon az oldalon, ott volt az aranypénz, amit egy évvel korábban benne hagyott. Kivette így, miért hazudtak nekem? Miért hazudtak nekem? És visszatette a zsebébe a Bibliát a polcra, majd elment. Testvérek, hogyha soha nem látnak titeket a gyermekeitek Bibliát olvasni, ne gondoljátok, hogy bibliás emberek lesznek. Ha soha nem látják kezetekben a Szentírást, nem látják meg életeteken, hogy nektek nagyon-nagyon fontos az Isten igéje, hogy azt hallgassátok, amikor lehet az ige hirdetésben, amikor otthon tudjátok olvasni a Szentírásban, az Isten igéje, drága tanítása fontos. Ha ezt nem látják tőletek, nem lesz nekik fontos a Biblia. Egyáltalán nem. A köszöntő ige a példabeszédek könyvéből volt a 19-14-es vers, hogy a ház és a vagyon apai örökség, de az Úrtól való az okos feleség. Ismerjük az igét, többen mosolyogtak az igére. Ez az ige kifejezi azt, hogy a mi szüleinktől a házasság intézményének a tiszteletét is tanuljuk, a szerelem és az emberi kapcsolatoknak a titkait, kincseit is el tudjuk lesni, és szemlélve a mi szüleinket meg tudjuk tanulni. Tudjátok-e, hogy ha egy gyermek úgy nő fel, hogy azt látja, hogy hát apának, anyának nem fontos a házasság, hol ebben élt, hol abban élt, nem kötött egyikkel se házasságot, mert jöttek-mentek az élettársi kapcsolatok, a gyerek ugyanilyen lesz. Nem lesz neki drága és szent a házasság intézmény, ami Isten találmánya. Ugyanúgy tovább viszi az édesapa vagy az édesanya ilyen örökségét. De hogyha azt látja a gyermek, hogy nagyon drága dolog a házasság, Istennek az egyik legnagyszerűbb találmánya. Ha azt látja, hogy a házasság csodálatos, szövetség és abban élni csodálatos, akkor a felnő, akkor nem fogja a világ mértékét, ezt a mindenkivel összebútorozok életmódot folytatni, hanem Istentől kéri majd az igazi imádságba, szövetséget köt, házasságra lép, és viszi tovább ezt az örökséget, adja tovább ő és a következő nemzedéknek. Vajon milyen örökséget hagytunk hátra a szerelem, a házasság, a párkapcsolatok tekintetében? Hogyan van ez a mi életünkben? Aztán lelki örökségként hagyjuk hátra a tisztaságot, a becsületességet, az igazmondást, a tiszteletadást. Ezek is örökségek. Azokban az iskolákban, ahol hittan tanítok, és néha látom saját szememmel a gyermekeket, látok olyant, hogy ennek a tanárnak ezt mondja, 5 perccel később ott megyek keresztül az udvaron a másik gyerek, szemrebbenés nélkül hazudik egy másik tanárnak ugyanarról. Rengeteg gyerek hazudik. Borzalmas módon hazudik, mind a vízfolyás. Nem volt öröksége. Nem tanították meg a szülőt. Az igazmondásra, a tiszteletre, a becsületre. Akkor is, hogy a fiam, ha valamit elrontottál, akkor vállald érte a következményt. Inkább vald meg, tanítónéni, ez én voltam, én törtem be az ablakot, vagy én berekedtem, én kezdtem, én voltam a hibás, mint hogy hazudjál, és becstelen állok hazug emberként élj. Meg kell tanítani a gyermeket. Arra a mértékre, amit Isten tanított nekünk. Van-e ilyen öröksége a gyermekeinknek? Kaptunk-e ilyet egyáltalán mi? És volt-e mit továbbadnod? És legvégére hagytam azt is, sok mindent lehetne mondani, így a legfontosabbakat gyűjtöttem csokorba, az imádkozás. Testvérek, imádkozni, tanítani a gyermekeket. Nagyon sok ember úgy nő fel, hogy nem tud imádkozni. Nem egy felnőttel találkoztam, akit Isten igéje felnőttként érintett meg, és beszélgettünk, és a lelki beszélgetésben kiderült, hogy tiszteltes úr, én nem tudok imádkozni. Soha nem hallottam, nem tanítottak rá, nem tudom, hogyan kell. Nem mindenki tud ám imádkozni. Hol voltak azok az édesanyák, édesapák, akiknek oda kellett volna ülni a kisgyerek mellé, este az ágya mellé, reggel is az ágya mellé, és imádkozni velük? Hol voltak? Felmérik-e a mulasztásuk iszonyatos, kárhozatos következményeit? Te kaptad-e, testvér, hogy imádkozni tanítottak bibliás szülők? És te tovább adod-e ezt? Vagy ha te nem is kaptad, drága-e neked ez? És látod-e, hogy te nem kaptad ugyan, de tovább akarod adni? Hogy a gyermeked megtanuljon imádkozni. A mi gyermekeink minden este imádkoznak, hangosan. Együtt a család. Sose felejtem el az egyik kisfiúnak az első imádsága. Ő ugye tanul. Megköszönt, hogy köszönöm, Uram, hogy anya főzött bablevest. Ez is olyan kis bügyögve. Kicsit úgy mosolyogtunk. Van rajta mit mosolyogni. De megtanul beszélni Istennel. Megtanulja elmondani a szívének a gondolatait. És megtanul imádkozni. A te gyerekeid tudnak imádkozni? Örökség, ma ezt a szót jártuk körül, és nem lehet úgy elmenni emellett a szó mellett, hogy ne tekintsünk Jézus Krisztusra. A zsidókhoz írt levél beszél az Úr Jézus örökségéről, szinte jogi nyelven. Elmondja a zsidókhoz írt levél, hogy az örökség csak haláleset esetén érvényes. Addig, amíg az örökbehagyó él, addig érvénytelen. Aztán azt mondja az ige, hogy nézzétek Jézust. Az Úr Jézus az ő saját örökségét hagyja a benne hívőkre. És érvényesítette is ezt, mert ott a Golgotán meghalt. A mi örökbehagyónk Jézus Krisztus, aki a mi bűneink ítéletét is magára vette, meghalt érettünk, így érvényesett az öröksége csak azok számára, akik hisznek benne. Mi Jézus öröksége? A halhatatlanság, az örök élet, az örök üdvösség, a bűnbocsánat, a szívünkbe való békesség, az Isten fiúság csodálatos státusza. Ezt mind Jézus azokra hagyja, akik hisznek benne, és megragadják az ő engesztelő áldozatát hitáltal. Aki nem hiszi, hogy Jézus érte bűnhődött, akinek nem kell az Isten fia és az Isten fiának a szeretete, azért nem lesz ám az örök élet. Azért nem lesz az Isten üdvössége. Az nem verti birtokba azt az örökséget, mert rá nem vonatkozik, mert ezt csak hitáltal lehet elfogadni. Hitáltal lehet érvényesíteni. Aki nem hisz, annak lélekben az aláírása nem került rá az átvételi elismervényre. hitáltal. Az ősatyák hitben hagytak örökséget, és hitáltal örökölték meg mindazt, amit Isten megígért nekik. Nekünk Jézusban adott Isten hitáltal örökséget, és csak hitben, hitáltal vehetjük át. Mert csodálatos, szerető Istenünk van. Egy történettel fejezem be. Volt egyszer egy hívő édesapa, aki minden imádsága, minden példája ellenére szomorúan látta, hogy az ő fia a világi kívánságokat választotta. Választotta inkább a pénzszerelmét, a karriert, a sikert, mint a bibliás, az Istennel való szoros közösségben élő életet. Amikor eljött a hívő édesapának a halála, szegény ember volt, nem volt nagyon semmije, úgy adta oda a halálos ágyán a bibliáját a fiának, hogy fiam, ez az én legnagyobb kincsem, az örökségben ezt tartom a legdrágábbnak, amit rád hagyok, legyen ez a te örökséged. Odaadta nagy szeretettel, könnyebb szemmel, és képzeltek el a fiú, így ledobta, ez nem ér semmit, apám. Aztán az édesapa hazatért a teremtőhöz, a fiú élte tovább világias életét, siker, pénz, karrier, csillogás, ez volt minden vágya. Aztán szépen ez az élet kiégetté tette, majd eladósította. A végén ott volt, retteltes nagy adósságban, megnyomorodva lelkileg, tönkremenve a világ dolgaiban. Azt nézegette a padláson, hogy mit tudna pénzé tenni, hogy amit eladhat és az adósságot törlessze. És előkerült a padlásról az egykor ledobott örökség, a Biblia. Leült oda egy kis dobozra, kinyitotta az édesapja Bibliáját. Ott a padlás csöndjében, a nyomorúság terhe alatt észrevette, hogy ez a Biblia tele van aláhúzásokkal. Tele van a margon dátumokkal. Elkezdte olvasni azokat az igéket, amik az édesapjának olyan drágák voltak, ami fontos volt az édesapjának. És ott döbbent meg, ott döbbent rá arra, hogy milyen szamár voltam. Hát mekkora drága örökséget hagyott rám az édesapám. Nem többet ér az Istennel való békesség, bűneimnek a bocsánata, mint ennek a világnak pénze, sikere, istentelen barátoktól a jó tetszés, a befogadás, a semmi ahhoz képest, amit az Isten ad nekem. És az édesapa öröksége végre a szívet találva célba ért. Isten ma is beszél velünk. Ma is rá akarja irányítani a szívedet az örökségre, amit ő ad. A nagy kérdés, hogy kell-e neked ez az örökség? Válaszolj ma ő neki. Amen. Válaszoljunk az ige hirdetése, testvérek, ének szóval a 392-es dicséretnek az első versét énekelve, 392-es dicséretnek az első versét énekelve, az Isten egyházáról szól ez az ének, Isten népének az éneke ez, szinte egy diadalitas induló, hogy kihez tartozunk, hova megyünk, mit fogunk örökölni. Énekeljük majd így, majd a záróének a többi vers lesz, figyeljünk oda a szövegére. Most tehát az első versét énekeljük, csak 392-esének első verse, az egyháznak a Jézus a fundamentuma. Yeah. teljesedjünk el, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük szépen, Urunk, hogy olyan csoda a te szereteted, hogy amikor megláttad a bűnbe esett embernek a bűnörökségét, hogy mi örökölni fogjuk a kárhozatot, az örök halált, az örök ítéletet, akkor a te szíved megindult mi rajtunk. Megindult elesettségünkön, elveszettségünkön, és a te szíved beleborzott abba, hogy mi vár reánk a mi bűneink miatt. Köszönjük, hogy a te szívednek a szeretete utánunk jött Jézusban. Köszönjük, hogy örökséget készítettél nekünk. Végrendelet van a mennyben, Jézus Krisztus vérével aláírva, hogy mi az öröksége az Úr Jézusban hívőnek, a hozzátérő, benned hívő embernek. És köszönjük, Urunk, hogy mindent megtettél azért. Te szolgáltál értünk elveszettekért, lázadó bűnösökért, hogy nekünk ne egy rettenetes örökségünk legyen, hanem legyen a mennyben örök életünk, milyen lehessen az, ami azelőtt csak Jézusé volt, az üdvösség, a halhatatlan csoda, örök élet, bűnök bocsánata, kegyelem, a békesség a szívben, az örök boldogság, mindezeket mi kapjuk meg Jézus Krisztus érdeméért. Urunk, add, hogy kelljen nekünk ez az örökség. Add, hogy felébredjünk a halálos álomból. Hadd lássuk meg bűneinket és azok következményeit. Hadd lássuk meg, Urunk, hogy milyen rettenetes emberek vagyunk. Hogy kegyelem nélkül mit kapnánk, hova jutnánk. Köszönjük, Urunk, hogy az ősatyák hitére engedtél ma tekinteni. Köszönjük, hogy az ősatyák hite által tanítasz minket. Köszönjük, hogy betekintést engedtél abba, hogy ők hogyan látták a jövendőt, mire építették életüket és utódaik életét. Mire vezették az utódok tekintetét, milyen látást, áldást és lelki örökséget hagytak hátra. Köszönjük neked így Izsák hitét, Jákobnak hitét, és köszönjük Józsefnek a látását is. Köszönjük, hogy tanulhatunk belőlük. Add, hogy mi is a jövendőnket a te ígéreteidre építsük, a te szavadra nézzünk csak. És akkor is hadd éljen a mi hitünk, hogyha nincs semmi kézzelfogható valóság, csak a puszta szó, de a te szavad. Köszönjük Istenünk, hogy nézhetünk reménységgel Jézus Krisztus miatt a jövendőbe. Nézhetünk reménységgel a te ígéretedre, mert azok eljönnek. Beteljesedik minden, amit te mondtál. Beteljesedett minden a zsidó népen is, amelyet megjövendöltél, és beteljesedik rajtunk is, amelyet nekünk mondasz. Áld meg életünket, és könyörülj rajtunk szülőkön, édesapákon, édesanyákon, nagyszülőkön is. Add, hogy olyan örökséget hagyjunk hátra, amely drágább, fontosabb a háznál, a vagyonnál, a takarékbetétkönyvnél. Hadd adjunk hátra lelki áldást. Hadd adjuk hátra majd bibliás, imádkozó, gyülekezetbe járó hívő életünket példának az utódainkra. Hadd adjuk hátra a tisztaság, a szentség tanítását, az ige szeretetét, a becsületes és az Isten mértéke szerinti életet. Abban gyönyörködjenek majd utódaink. Áld meg minket, Urunk, a te nevedért. Áld meg az örökségünket, a lelki örökséget, Urunk. És hadd tanulják meg azt is a gyermekeink, hogy az Úr áldása mindennél drágább. Nem számít a ház, nem számít a nyaraló, az autó, a pénz, csak a te áldásod és kegyelmed. Ha ez nincs meg, semmit nem ér. Semmilyen vagyon. Adj olyan hitet, amely volt az ősatyákban, nekünk is, utódainknak is. Légy érette áldott, hogy kérhettük ezt, Urunk. Amen. A csendes percben mindenki szíve fohászát vigye oda az Úr elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. Mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban. Amen. A záró énekünk a 392-es dicséretnek a maradék versei, a másodiktól az ötödikig énekeljük, figyelve a szövegére. 392-es ének másodiktól az ötödik versig énekeljük. Kihívott minden népből egy lelki népet itt, itt egy Úr, egy keresztség és egy hit egyesít.